Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 128. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 128. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Foglaljunk helyet, testvéreim, és dicsérjük tovább az Urat a 164. dicséretünk éneklésével. A 164. dicséretünket énekeljük: kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét a 128. Zsoltárból. A 128. Zsoltárban így olvassuk Isten igéjét. Grádicsok éneke. Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útaiban jár. Bizony kezed munkáját eszed, boldog vagy és jól van dolgod. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében, fiaid, mint az olajfa csemeték asztalod körül. Íme így áldatik meg a férfi jó, aki féli az Urat. Megáll téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében, és meglássad fiaidnak fiait, békesség legyen Izraelen. Isten áldja meg az ő igéjét, ennek magyarázatát, most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy mai napon is megállhatunk előtted. Köszönjük néked, hogyha odakint rossz idő is van, azért a szívünkben felragyoghat a te napfényed, a te világosságod, ahogy énekeltük. Köszönjük néked, hogy a te fényed az ige, a Szentírás igéi, és annak tiszta magyarázata. Kérünk, hogy hadd töltsük ezt az órát ennek a fényében, ennek a ragyogásában. Köszönjük néked, hogy a te igéd igazságának fénye át tudja világítani a szívünket, az életünket, meg tud melegíteni bennünket. Köszönjük néked, hogy fel tud olvasztani bennünket. Köszönjük, hogy vigasztalni tud, hogy erősíteni tud, hogy irányt tud mutatni nekünk. Kérünk téged, hogy hadd szóljon ez az ige ma közöttünk, és hadd ragyogja be a szívünket, az életünket. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged, Istenünk, ami drága megváltónkért, Jézus Krisztusért, akinek feltámadására ma is emlékezhetünk. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy legyőzted a halált. Köszönjük néked, hogy feltámadtál, hogy üres a sírod, és aztán elfoglaltad a mennyei atya jobbján a te helyedet. Uralkodsz teljes dicsőségben. Imádunk téged, és hódolunk előtted, aki az egyetlen közben járó vagy, Isten, atyád és mi köztünk. Köszönjük néked, hogy általad meghallgattatik most is könyörgésünk, magasztalásunk és dicsőítésünk. Kérünk téged, hogy áld meg a gyerekeket is, a gyerekisten tiszteleten, áld meg a köztük szolgálókat, és áld meg ma minden helyet ebben az országban és az egész világon, ahol téged dicsőítenek, ahol általad keresik az Atya Istent, ahol általad imádják, ahol általad tisztelik őt. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső részt hallgassuk meg gondnokunktól, figyelemmel és odaadással.
Kedves testvérek, mint ahogy tudjuk, abban a fejezet részben vagyunk, ahol a három isteni szeméről hallgatunk tanításokat, kérdéseket és helyes válaszokat. A múltkor már az Atyaisteni fejezetet zártuk, most pedig a Fiúistennel kapcsolatban fogunk kérdéseket és válaszokat hallani jó néhány vasárnapon. Következő két kérdés. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek, kérdezi a 29. kérdés. Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Következő kérdés egy klasszikus reformátori kérdés. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy másutt keresik? A válasz nem. Sőt, valójában megtagadják az egyetlen egy üdvözítőt és megváltót, Jézust. Noha dicsekszenek ő vele, mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent őbenne kell megtalálniuk, ami üdvösségünkre nézve szükséges. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük szépen! Most pedig az 512. énekünk első versével kérjük Isten áldását. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat.
Szólj, szólj hozzám, Uram,
Kedves testvérek, a 128. Zsoltár első két versét olvassuk. Ennek alapján kívánom hirdetni köztetek Isten üzenetét. A 128. Zsoltár első két verse így hangzik. Grádicsok éneke, mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő utaiban jár. Bizony, kezed munkáját eszed, boldog vagy, és jól van dolgod. Drága testvéreim, anyák napja van, és ilyenkor alkalmuk nyílik az anyukánk megköszöntésére, és alkalmuk nyílik arra is, hogy átgondoljuk, kicsit talán a személyüktől elvonatkoztatva is, amennyire ez lehetséges, az anyaság kérdését. Hogyan lehet egy nő boldog édesanya? Egy olyan világban gondolkodunk erről, melyben sokak számára az anyaság nem egy fontos dolog. Hogy így mondjam, már-már felesleges teher. Persze van, aki nagyon vágyódik arra, hogy édesanya legyen, és mindent elkövet, hogy az lehessen, és előfordul az is, hogy nem adatik meg valakinek ez. De azért sok nőnek, sok feleségnek megadatik ez a kiváltság. De mitől lesz egy nő boldog édesanya? Először is a boldog anyaság alapfeltételéről mondanék egy pár szót. A legelső alapfeltétel az az, hogy az Istennel béküljünk meg. Úgy is mondhatom, hogy higgyük el az evangéliumot. Tudnélik azt, hogy Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatával megbékítette irántam az atyát. És az atya az ő érdeméért, kizárólag az ő érdeméért szeret engem. Örök szeretettel szeret. Nem szerethet jobban annál, ahogy szeret. Végtelen ez a szeretet. Kimeríthetetlen ez a szeretet. Gondoljunk arra, hogy ha jók vagyunk, akkor se szeret jobban, s ha rosszak vagyunk, akkor se szeret kevésbé. Ugyanolyan intenzitással szeret minket az atyánk, az Úr Jézusnak az egyetlen áldozatáira, amit a kereszten bemutatott. Aki így ebben hisz, az az ember tulajdonképpen, az az édesanyja is, de férfire is igaz ez, az megbékült az Istennel. És aki megbékül az Istennel, testvérek, az ember, így nevezi a Biblia itt a Zsoltárokban, a felolvasott Zsoltárban, hogy az féli az Urat. Az ilyen ember az boldog. Boldog az, aki féli az Urat. Aki hozzá békült. A hozzá békült mennyei atyához. Jézus érdeméért. Aztán ezzel a megbékéléssel együtt jár a második dolog, amit szeretnék aláhúzni. Tudnélik, aki megbékél a mennyei atyával, annak az embernek ezzel az atyával élő kapcsolata lesz. Élő kapcsolata lesz. Amíg nincs megbékélés az ember és Isten közt, addig az ember nem áll egy kapcsolatban, egy szeretett kapcsolatban, szövetségben az Istennel. De ha megbékéltünk az Istennel, aki megbékült irántunk Krisztusért, akkor onnantól kezdve van egy kapcsolatunk az élő Istennel. Isten szólni fog hozzánk az ő igéje által. És mi meg szólunk hozzá az imádságban, ha tehetjük testvéri közösségben. Ez a földi édesanyák számára nem csak az örök élet szempontjából fontos, tudnélik, hogy hallgassák az igét és beszéljenek az Istenhez, a mennyei édesatyjukhoz, hanem ez a földi életük szempontjából is fontos. Földi életünk szempontjából, mert Isten minden javait, minden kincseit az ígében adja oda nekünk. Ebbe kapjuk meg Istennek a szeretetét, Istennek a békességét, Istennek az örömét. Mindent az íge által kapunk Istentől. Ha hiszünk abban, milyen lesznek Isten ajándékai. És egy édesanyának igen nagy szüksége van lépésről lépésre, percről percre, mind arra a kincsre, ami benne van az ígében. Mert az ígében ott van az a szeretet, amire neki szüksége van a férje vagy a gyereke iránt. Ott van az a bölcsesség, amire megint csak szüksége van. Ott van az az erő, amire szüksége van, hogy elláthassa édesanyai feladatait. És ha valakinek kiöntheti a szívét, akkor az nem más, mint az ő szerető mennyei édesatya. Persze a férjének is, de fontos ez, hogy a férjénél nagyobb valakinek is elmondja a szíve örömét, és hálát adjon, vagy a szíve bánatát, és elsírhassa a mennyei édesatyának az imádságába. Tehát nem csak az fontos, hogy megbékéljen egy édesanya Istennel, hanem az is, hogy tartsa vele a kapcsolatot. Napról napra. És nagyon fontos azután az, ami ezekhez elválaszthatatlanul hozzátartozik, hogy engedelmeskedjen az igének az édesanya. Ne csak megbékéljen Istennel, ne csak tartsa a kapcsolatot rendszeresen az élő Istennel, hanem engedjen az Istennek. Ez egy olyan drága dolog, testvérek, hogy a Bibliában nagyon sok parancs, világos útmutatás szól a szülőknek egyáltalán, de azon belül az édesanyáknak is, és ezeket a parancsokat komolyan kell vennünk. Hadd helyezzem a szívetekre az igének való engedelmességet, kedves édesanyák. Példának okáért a házasság tekintetébe. A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten megalkotta Ádámot és Évát, egymáshoz kötötte őket. Ebbe a kapcsolatba helyezte el az örömteli szexualitást, és azzal együtt a gyermekáldást. A szexualitásnak nem csak az a célja, hogy gyermekáldás legyen, hanem az egymásnak való örömszerzés is, de a gyermekáldás is. Ez egy olyan csodálatos dolog, hogy egy örömteli kapcsolatból származhatnak a gyermekeink. De ennek a boldog anyaságnak, testvérek, a helye, és ez nagyon fontos, a házasság rendjében van. Házassági kapcsolat nélkül akar ma egy csomó nő anya lenni. Nem akar férjet, de gyereket akar. Aztán lehet, hogy megkapja, megszerzi, de nem tudja abban a keretben nevelni, amiben egy gyermeket nevelni kell, és ezzel a gyermekének súlyos lelki, pszichikai károkat okoz. Míg egy istenfélő férj oldalán, a házasság rendjében az édesanyja nagy áldás lehet a gyermekek számára. A házasság rendjét egyáltalán komolyan venni. Ma ezt is hangsúlyoznunk kell, mert ez is fontos a boldog anyasághoz. Enélkül nem lehet. Engedjetek ebben a kérdésben is az Úrnak. Engedjetek abban is, hogy el kell foglalni egy nőnek a házasságban azt a helyet, amit neki Isten kijelölt. Ez is nagyon fontos dolog. Az Isten azt mondta, hogy a házasságban a fő a férfi. Ő a fej. És utána jön a felesége. És utána jönnek a gyerekek. Tehát úgy mondjuk, hogy a feleséget Isten a férje és a gyermekei között helyezte el. Ez a helye. És nagyon fontos dolog egy nőnek, hogy ezt a helyet elfogadja. Nem szabad följebb se törekedni annál a helynél, ahova Isten helyezte őt. Nem kell a férjének a fejévé válni. Nem kell uralkodni a férjén. El kell fogadni a férjének a tekintélyét, a vezető szerepét a házasságban. Nyilván nem kell a férjeknek zsarnokoskodni, hanem szeretniük kell a feleségüket, azt mondja az írás. És egy szerető, szolgáló vezetés ez. Ezt kell gyakorolnunk. És ha ilyenek vagyunk, a feleségünk könnyebben beáll arra a helyre, ahova neki be kell állni az ige szerint. De mégis oda kell állni, és egy nőnek ezt nagyon fontos megérteni, és meg kell küzdenie saját magának a természetével, vagy az érzületével, mert sokszor akarna dirigálni, és a fő helyre kerülni. Más anyák meg infantilisekké válnak. Ez is borzasztó, amikor egy anya már, hogy így mondjam, a gyerekeihez annyira leereszkedik, hogy így mondjam, hogy maga is, mint egy gyerekké válik. És gyerekessé lesz. Kifejezetten gyerekessé lesz. És mint hogyha valami betegsége lenne, valami szellemi, lelki betegsége lenne. Nem képes az anyai méltóságában megnyilvánulni a gyerekei előtt, vagy a férje előtt sem. Ez manapság, azt hiszem, hogy nagyon, nagyon sok nőt jellemez az a szerep zavar, szerep tévesztés. Vagy föl akarja emelni magát a férje fölé is, ha van férje egyáltalán, vagy infantilisen viselkedik. Be kell állni oda, ez is engedelmesség kérdése. Elfogadom azt a helyet, amit Isten nekem jelölt, és kijelölt, és nem akarok úgy viselkedni, mint Éva például, aki annak idején elhagyta ugye Ádámmal kapcsolatban az ő helyét, és adott a vele levő férjének is. Persze a férj is tévesztett, de a feleség ott elhagyta a helyét, vagy olvassuk a Bibliában Jobbnak a feleségét, aki megint csak elhagyja a maga helyét, és a férjét arra akarja rávenni, hogy átkozza meg Istent. Álljatok be, kedves édesanyák, a helyetekre. Abba, arra a helyre, amit Isten jelölt ki nektek, és azt a méltóságot fogadjátok el, amit nektek ott az Isten adott. Aztán nagyon fontos egy harmadik dolog is, hogy abba is ez engedelmességet megtanuljuk, a gyermek helyének a meghatározása. Nagyon fontos, ugye, férj, feleség, gyermek. Manapság azt látjuk, hogy a gyermek bekerül a középpontba, az családnak a centrumába kerülő, és az apa és az anya kezd körülötte forogni. És állandóan lesik a kívánságát, és állandóan körülötte sertepertélnek, és mindig róla van szó, és mindig vele törődnek, és ő a programpont, a legfőbb programpont. És az még csak hagyján, amikor egy gyermek a családnak válik a középpontjába, hanem amikor még az Isten helyét is elfoglalja, és mint egy bálvány istenévé válik az apának és az anyának, akitől a szülők a boldogságukat várják, vagy a dicsőségüket várják tőle. Megállnak szülők, és elkezdik, az ő gyerekük mekkora nagy zseni. Természetesen az, mert persze mindenkinek a maga gyereke a zseni, az egy csúcs, az egy gyönyörű, az egy okos, az minden. És mintha azt érezné az ember, hogy a szülőknek tulajdonképpen nem is a gyermek itt a fontos, hanem ők, hogy ő neki mi vagyunk a szülei. Hát természetesen azért ilyen okos, azért ilyen ügyet, mert én vagyok az apja és az anyja. Hát nekem, hát persze, hát az én fényemet fokozza ez a gyermek. Vigyázzatok, testvérek, be kell tenni a gyermeket is az őt megillető helyre. Mert ha nem ott van a gyermek, láttuk ezerszer, és ezer egyszer is látjuk, hogy azok a gyermekek, akiket betesznek a középpontba, és mint egy a családcentruma, sőt, Isten helyét is elfoglalja a szülők érdekében, azokat a gyerekeket tönkre teszik a szülei. Tönkre teszik, mert a gyereknek nem az a helye a családba. És a következő, hogy ez a gyerek tönkre fogja tenni a szüleit. Láttuk kismilliószor, és millió egyszer is látjuk, hogy a gyermek, akit egy centrumba helyeztek, és még Istenként is kezeltek, tönkre vágja a szüleit. Tanuljátok meg tehát, kedves édesanyák, hogy fogadjátok el azt a helyet, ami nem csak amit nektek, hanem amit a gyermeketeknek kijelölt az Isten a családban. És tartsátok azon a helyen őt. És akkor a gyereknevelés. Abban is engedelmesek kell lennünk. A gyereknevelésről rengeteg mindent lehetne mondani. Én mondanám itt egyfelől a fegyelmezés kérdését, mert a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy a gyermekeinket fegyelmezni kell. Ez persze elsősorban az édesapáknak a terhe, de az édesanyáknak is a terhe. Manapság elmondták azt, és belé verték a köznépbe, hogy a gyermeket még véletlenül sem szabad megbüntetni, hangosabban rászólni, esetleg megütni, mert ez valami halálos vétek. A Biblia meg azt mondja, hogy nem halálos vétek, a gyerek ebből ért. Engem is néhányszor elkalapáltak otthon, mert olyan jó csont gyerek voltam, de hát rá is szolgáltam erre a dologra. Aztán annak az ideológiának a nagy képviselője, tudjuk, a fegyelmezés mentes nevelésnek a nagy képviselője volt Spock doktor, Benjamin Spock doktor, akinek aztán a gyermeke öngyilkos lett. Testvérek, ezek nagyon kemény dolgok, és nem arról van szó, hogy a gyermeket mindig ütni, verni kell, de mégis egy bizonyos fegyelemre, egy rendre kell a gyermekeket is szoktatni. Itt van aztán a nevelésen belül még egy érdekes dolog, ez pedig az, hogy manapság számtalanszor hallom szülőktől, hogy nem beszélek nekik az Úrról, Istenről, mert majd, amikor ő felnő, majd eldönti, hogy akarja ezt, vagy nem akarja. A Biblia mit mond? A Biblia azt mondja, hogy kiskorától kezdve tanítsad őt az Úr dolgaira. Ne beszélj neki, mondja a Mózes könyvében, Mózes 5. könyvének 6. részében, mondja az Úr Izrael fiainak, hogy ti, itt vannak a parancsok, amiket mondok nektek, véssétek a szívetekbe őket, és beszéljetek ezekről. Amikor otthon vagytok, amikor útra keltek, amikor lefekszetek, amikor fölkeltek. Beszéljetek a gyerekeiteknek. Tanítsátok őket az Úrra. Kiskoruktól kezdve, aki nem tanítja őket, az bűnt követ el. A legnagyobb bűn, amit elkövethetünk a gyerekeink ellen, hogy kiskoruktól kezdve nem beszélünk nekik az Úrról, mert azt mondjuk, majd ha felnőnek, majd ők eldöntik. Mit döntenek el? Hitetlennek születik egy gyermek, és hitetlenségbe nevelgetjük, pátyolgatjuk, istentelenségre tanítgatjuk, mert majd, ha felnő, majd eldönti. Nem fog eldönteni semmit. Engedelmeskedjetek tehát a nevelésben is az Úrnak. Nos, testvérek, lezárom az első pontot, rengeteget lehetne ezekről beszélni, de nagyon fontos a boldog anyasághoz, hogy így mondjam, az alapfeltétel, hogy megbékéljünk Istennel, Jézus érdeméért. És tudjuk, hogy mi az ő szeretett gyermekei vagyunk. Aztán nagyon fontos, hogy tartsuk a kapcsolatot ezzel a mi Istenünkkel. Beszéljünk hozzá imádságba, öntsük ki a szívünket, és hagyjuk, hogy ő is beszélje hozzánk a Biblia által. És engedelmeskedjünk, ez a harmadik, engedelmeskedjünk az ő igéjének. Azokban a kérdésekben, amiket most itt példaként mintegy felidéztem előttetek. Hadd térjek át a második pontunkra. A boldog anyaságnak a hátterére. Ez is egy nagyon különös dolog, testvéreim. És most hadd emlékeztesselek itt benneteket arra a korábban elmondott igehirdetésre, melyben arról beszéltünk, hogy Pál apostol az Efézusi Levél 6. részében rámutat, hogy Isten a világ teremtése előtt Jézus Krisztusnak adta az egyházat. Mint egy Jézussal összekötötte az ő népét. Mint egy létrehozta az ő szövetségüket. Így is mondja a Biblia, hogy a házasságukat. És utána ennek mintájára Krisztus és az egyház már létező kapcsolatának a mintájára megalkotta Isten a férfit és a nőt, és összekötötte őket. És azt mondta Pál apostol az Efézusi Levél 6. részében, hogy a Krisztus és az egyháza kapcsolatát kell egy férfi és nő házasságában kiábrázolni. Ez a házasságnak a rendeltetése. Ezért mondja, hogy a férj figyeljen nagyon a Krisztusra, hogy Krisztustól tanulja meg, hogy hogy viselkedik Krisztus az ő egyházával, és a férj úgy viselkedjen a feleségével, hogy Krisztus viselkedik az egyházzal szembe. És úgy szeresse a feleségét a férj, ahogy Krisztus szerette az egyházat, hogy önmagát ajándékozta, vagy áldozta érte. És mondja a feleségeknek, a nőknek, hogy ti pedig figyeljétek az egyházat, hogy viszonyul Jézushoz. Az egyház tiszteli Jézust, és engedelmeskedik neki. Ti, asszonyok, mondja Pál, olvassátok le az egyház viselkedéséről, hogy mi a dolgotok. Engedelmeskedjetek ti is a férjeteknek, tisztelve őt. És hogyha egy férj a Krisztusra figyelve férj, és egy nő az egyházra figyelve feleség, akkor a házasságba kicsibe megjelenik valami Jézus és az egyháza fantasztikus, gyönyörű kapcsolatából. Ez a házasságnak a rendeltetés, hogy itt a Földön ebből a csodálatos kapcsolatból, ami egyelőre a mennyben van, és majd lesz az új égen és az új Földön, ebből valamit megjelenítsen a Földön. És hogyha megjelenít valamit a házasság ebből, akkor boldog lesz, áldott lesz. Ha egy férj úgy viselkedik a feleségével, hogy Krisztus az egyházzal, és az feleség úgy viszonyul a férjhez, ahogy az egyház a Krisztushoz, akkor ott valami nagy boldogság történik, és nagy áldás jön abból. Na most egy másik dolog, testvérek, ezt csak felelevenítésképpen mondtam. A feleség nem csak akkor az egyháznak a képe, amikor engedelmesen tiszteli a férjét, hanem akkor is, amikor szül, amikor anyává lesz. Ez nagyon érdekes dolog a Bibliában. De ez nem csak érdekes, lenyűgöző számomra lenyűgöző. Az anya, amikor szül, kiábrázol valamit az egyház tevékenységéből. Mert figyeljétek meg, hogy hogy mondja a magyar nyelv. Hogy nevezzük az egyházat? Anya Szent Egyház. Ez más nyelvekben nincs is így benne. Latinban volt egy kifejezés, vagy van egy kifejezés, a Mater Ecclesia, az egyház, mint anya. Onnan jöhetett át a magyarba, de ez egy fantasztikus kifejezés. És nem is bibliai alapok nélkül való, mert Pál apostol a Galata levélbe anyának nevezi az egyházat is. Anyának mondja, ami szül, és táplál, és nevelget. Gondoljatok arra, hogy ezt megértsük, hogy hogyan jutottatok hitre. Nem úgy jut hitre senki, hogy Jézus szavát hallja valahonnan az égből, és akkor ő hitre jut. Hanem úgy, hogy elénk állnak emberek, akik már hisznek Jézusba, az egyháznak a tagjai, az Isten népének a tagjai, és bizonyságot tesznek nekünk. És mi hallgatjuk az ő szavukat, és egyszer csak elindul bennünk valami hit, bizalom ugyanazon Krisztusban, ugyanazon Istenbe. És egyszer csak új életet kezdünk, hitre jutunk, újjá születünk, még a kifejezés is, de hagyjuk most ezt, újjá születünk, új emberré leszünk. Abban, hogy mi új emberré legyünk, Isten felhasználja az ő népét, akik már hisznek. És utána, amikor mi már hiszünk, tagjai vagyunk ennek az Isten népének. És utána bizonyságot teszünk mi is a gyerekeinknek, és a szomszédnak, és a munkatársaknak, és lehet, hogy ők is elkezdenek hinni. Minket fölhasznál az Úr abban, hogy másokat újjászüljön, a mi szavunkat, a mi bizonyságtételünket. Ilyen értelemben az egyház, az Isten népe az egész történelemben szül, embereket új életre segít. Nem ő csinálja ezt, hanem rajta keresztül az ő Ura, Krisztus, vagy a mennyei Atya, mindegy, hogy mondjuk. Nos, testvérek, itt van ez a döbbenetes dolog, hogy amikor egy anya, egy nő anyává lesz és szül, ugyanazt csinálja. Csak egy anya nem az örök életre szül, hanem a földi életre. De akit a földi életre szül meg egy anya, azt is utána nevel, táplálgatja, ugye, szoptatgatja, nevelgeti utána egy életen keresztül tulajdonképpen. Ugyanazt csinálja, amit az egyház is csinál. Az egyház is megszül valakit utána, annak kebelén, mondja Calvin, annak kebelén tápláltatik a hívő ember, mert oda megy újra meg újra szopni a lelki tejet, ahogy mondja Péter apostol a levelében. Azon növekedjetek a lelki tej, utána az egyszerű ételt is az egyháztól kapja a hívő lélek, a szilárdabb eledelt is, ahogy növekszik, erősödik, azt is az egyháztól kapja. Az egyház megszül valakit Isten akaratából, Krisztus evangélium által, utána nevelgeti, táplálgatja, és ugyanezt csinálhatja egy anya. És azt hiszem, testvérek, hogyha egy édesanya szül, vállalja ezt a terhet, ezt a feladatot, akkor ebben is kiábrázol valamit az egyháznak a feladatából. És ha ezt csinálja egy anya, testvérek, hogy vállalja a gyermekeket, és vállalja a szülést, akkor ezzel dicsőíteni fogja Istent. És Isten meg fogja áldani azt az édesanyát. Meg fogja áldani. Az egyház is akkor dicsőíti az Urat, az Istent, amikor szül. És amikor utána táplálgat és nevelget, és betölti akkor a küldetését. És Isten megáldja az egyházat, az ő népét. És ugyanúgy van ez az édesanyákkal is. Azt hiszem, testvérek, hogy ezen kell gondolkoznotok, ezen kell egy elmélkednetek, és kell imádsággá formálni, és megköszönni azt, hogy ebbe az egész dologba mi be vagyunk valahogyan vonva. Hogy én, mint férj, Krisztusra figyelhetek, és úgy szerethetem a feleségemet. És én, mint feleség, az egyházra nézek, és mit csinál az egyház? Szereti a Krisztust, és tiszteli, és enged neki. Én is ezt teszem a férjemmel szembe. És hogyha gyermeket kapok tőle, akkor én ezt vállalom. Örömmel vállalom. Kiábrázolódik valami bennem az egyházból. Dicsőítem az Istent ezzel, és meg fog áldani engem az Úr ezért. Azt hiszem, testvérek, hogy ennek fényében csak zárójelbe jegyzem ezt meg, érdemes lenne átgondolni a gyerekvállalásnak a mai felfogásait, meg problematikáját. Amikor kijelentik apák is, meg anyák is, hogy egy gyerek, de az is csak úgy szőrmentén, maximum, esetleg kettő. Olyan, mintha az egyház azt mondaná Krisztusnak, én nem szülök többet senkit. Még egy-két embert még esetleg, de nem vállalok mást. Nyilván nem lehet túlfeszíteni ezt a húrt és ezt a magyarázatot, de érdemes ezen elgondolkozni. Azzal a harmadik pontra térek, hát ezen is el kell egy picit gondolkoznunk, hogy tudnélik, a boldog anyaság az nagyon szükséges, hogy megértsük, hogy egy védett közegben bontakozik ki. Egy védett közegben bontakozik ki. Az Isten az egyáltalán a szülői tekintét védelem alá helyezte. Mindnyájan tudjátok a 10 parancsolatot. Ugye Isten azt mondta, tiszteld apádat és anyádat. És egy ígéretet fűzött hozzá, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. A héber nyelvben nincsen a szülő kifejezés. A héberek nem mondják, hogy szülő. A görögök mondják, hogy szülő, akkor abba beleértik az apát és az anyát. A héberben nincs ilyen kifejezés. Ők azt mondják a szülő helyett, hogy apa és anya. Tiszteld apádat és anyádat. Az azt jelenti, tiszteld szüleidet, de ők így mondják, így tudják kifejezni. Tiszteld apádat és anyádat. De jó, hogy így tudják kifejezni. Nagyon jó, hogy így tudják kifejezni, mert azt fejezik ki ezzel, hogy mind a kettő szülő ugyanarra a tiszteletre jogosult, és ugyanarra a védelemre méltó Isten előtt. Igen, a házasságban a férj az első, a második a feleség, de ugyanúgy kell őket tisztelni, ugyanazzal a mértékű tisztelettel kell őket körülvenni a gyermekeknek, és másoknak is. Nagyon sok bibliai ige van, testvérek, ahol még meg is, ahol Isten ezt nyomatékosan elismétli, még Jézus is elismétli a zsidóknak, amikor itt van köztük. Megíratott, tiszteld apádat és anyádat. Sőt, van olyan ige is, ahol még meg is fordítja, tiszteld anyádat és apádat. Mert felcserélhetők a tisztelet szempontjából. És Isten egyéb parancsolatokat is mond. Azt mondja a példabeszédek könyvében, hogy nevesd meg anyádat, ha megöregszik, például. Nevesd meg anyádat, ha megöregszik. Mert már megöregszik, és akkor már ugye a mama kicsit megvan rogyanva, és akkor már hajlik arra a gyermek, hogy már úgy, na jó, mamikám majd. Ugye? És nem mondja, ha megöregszik, akkor se vesd meg. Ha megvénhezik. Azt mondja, ne átkozd a te szüleidet. Ne átkozd a szüleidet. Az azt jelenti, hogy átkozni nem azt jelenti, hogy valaki szidalmazza a szüleit a héber nyelvben, hanem azt jelenti, hogy nem ad nekik kellő súlyt, nem ismeri el a tekintélyüket. Ne átkozd a te szüleidet. Azt mondja ugyancsak a példabeszédek könyvben, hogy aki a szüleit átkozza, vagyis nem ismeri el a tekintélyüket, a súlyukat, annak az embernek a szövét neke kialszik a legnagyobb sötétségben. Amikor legnagyobb szüksége volna rá, nem kap belőle semmit. Nincs fény. Elveszti a legfontosabbat, amikor a leginkább rászorulna. És lehetne sorolni, testvérek, a Bibliából jó példákat, amikor például Ráhel azt mondja az édesapjának, hogy Uram, ezzel a tiszteletét fejezi ki az édesapja iránt. Vagy amikor Salamon király, már király Salamon, és jön hozzá Dávid az apja, és Salamon meghajlik az édesapja előtt. Meghajol, pedig már ő a király. Nagyon jó példák, és az Új Szövetségből is tudnánk sok igét idézni, ahol felszólít az Úr arra, hogy a szülőket, az anyákat is azon belül a legnagyobb tisztelettel vegyék körül a gyermekeik, de a környezetük is. És testvérek, én ezt nagyon fontosnak tartom. Mert hogyha Isten így védelem alá helyezte a szülőket, de azon belül az anyákat, az anyaságot, akkor a férjeknek például kutya kötelessége, hogy az édesanyjuk, mármint hogy a feleségeiknek, a gyermekeik édesanyjának a tekintélyét óvják és őrizzék. Ha Isten védi az anya tekintélyét, akkor nekünk is, mint férjeknek védenünk kell a feleségeink tekintélyét. Ott kell állnunk. Nem szabad megengedni az édesanyával szemben semmi tiszteletlenséget, és ebbe következetesnek kell lenni egy férjnek. Nem szabad megengedni. Sok gyermektestvérek, kisgyermek is, hallom az utcán, villamoson, egyéb helyeken ordenáré módon, minősíthetetlen módon beszél a szüleivel. Leginkább az édesanyjával, mert azzal van a közelébe. Annak van a közelébe. Ezt, testvérek, hogy megtörténhet, az elsősorban az apáknak a mulasztása. Egyszer beszéltem egy amerikai fiatal emberrel, azt mondta nekem, hát amikor én gyerek voltam, tinédzser gyerek voltam, akkor egyszer az anyukám kért tőlem valamit, és hát én úgy válaszoltam neki, hogy egy tinédzser, majd igen, persze. És azt mondja, az anyukám, láttam, hogy nem rám néz, hanem mögém néz. És azt mondja, megfordultam így, és láttam, ott áll mögöttem az apám. Sötét volt a tekintete. És azt mondta nekem, még mindig nem tanultad meg, hogyha anyáddal szembe szállsz, velem találod szembe magadat? Azt mondta ez a fiatalember, hogy attól kezdve ő az anyukájának, ha csak egy mód volt rá, mindig kerülte azt, hogy úgy válaszoljon, ahogy akkor válaszolt. Azt mondja, hogy ez a tekintet, amire az apja azt hitte, hogy főnyársalja mindjárt. És megfogja, nem ütötte meg, de majdnem ott volt. Értitek, hogy valahogy ott kell állni, testvéreim, férfi testvéreim, ott kell állni a család, a feleségünk mellett, aki a gyermekeink anyja. És kell védeni őt, ha már Isten védi őt, bennünket is véd, de őt is, ugyanúgy, mint minket. És gondoskodni kell arra, hogy megkapják a nekik járó tiszteletet, megbecsülést, szeretetet, engedelmességet. Ebben nem ismerhetünk pardont. Nem ismerhetünk pardont. Annál is inkább, testvérek, mert a gyermeket így tanítjuk meg otthon, arra, ami a mai világból abszolút kiveszni látszik, a tekintély tiszteletére. Ez a dolog otthon kezdődik el, mint tudjátok. Otthon kezdődik el. Manapság pont az, egy tekintély ellenesség van az emberekbe. Nem tisztelnek senkit a világon, se a pedagógusokat nem tisztelik, se az öregebbeket nem tisztelik, senkit, se a munkaadóikat nem tisztelik, senkit nem tisztelnek, saját magukon kívül. És azt elvárják, hogy őket aztán mindenki tisztelje, de ők nem tisztelnek másokat. És ennek hol van a gyökere? Otthon, testvérek. Persze igazán mélyen az emberi szívben van a gyökere. De otthon el kellett volna kezdeni tanítani a gyermekeket arra, hogy tiszteld édesanyádat, és édesapádat is. Még akkor is, hogyha ha valami baja van, ha megöregedett, vagy esetleg nem olyan erős, vagy valami probléma van vele. Akkor is tiszteld őt. Nos, testvérek, vissza kell állítanunk ezt a dolgot, ezt tudnék az anyaságnak is a tiszteletét a gyermekeink előtt, és voltak éppen a világban is. Hogy ebbe a tekintélyvesztett és összeomló világban, testvérek, valami változás induljon el, ellenkező irányú változás, valami pozitív irányú változás, mert ha így marad, akkor egy hatalmas nagy strukturális összeomlás következik be. Mert nem lehet, ezt a világot nem lehet máshogy rendbe tenni, mint hogyha mindenki azt, akit Isten fölé állított, elismeri. Isten az abszolút szuverenitás, aki oda tette az apákat a család élére. Oda tette a véneket a gyülekezet élére. Oda tette a politikai vezetőket a népek életére. A vezetők szeretettel kell, hogy szolgálják a beosztottaikat, abban a tudatban, hogy felelős vagyok a fölöttem álló Istennek. Ez egy hatalmas nagy struktúra, amit Isten talált ki, a tekintélyeknek ez a rendszere. És ebbe a rendszerbe a gyermek otthon fog belelépni, amikor elkezdi megtanulni kis tökalsóként, hogy tiszteld anyádat, gyermekem, és tiszteld édesapádat is. Mert Isten ezt akarja. És ez neked jó lesz. Majd az iskolába is jó lesz. Meg jó lesz a munkahelyeden is, meg jó lesz akármilyen felsőbb beosztásba kerülsz akkor is. Isten a legfőbb úr, te pedig tiszteld őt is, mindenek fölött. Nos, testvérek, boldog anyaság, visszatérek az elejére és befejezzük, boldog anyaság, alapfeltétel megbékélni Istennel, kapcsolatot tartani vele és engedni neki. A boldog anyasághoz nagyon fontos ezt tudni, hogy amikor én anya vagyok, anya leszek, akkor az egyháznak a működéséből ábrázolódik ki miniatűrben valami én általam. És ezzel dicsőítem Istent. És meg fog áldani engem ebben a funkciómban, ebben a feladatomban. És nagyon fontos, hogy egy boldog anya teljes védettséget élvezhessen. És bírja egyfelől Istennek a védelmét, Isten védelmét bírja, de bírja otthon a férjének a védelmét is, aki biztosítsa iránta a kellő tiszteletet és megbecsülést. Kívánom így a kedves édesanyáknak, nagymamáknak is, dédiknek is, ha olyanok is vannak, hogy lehessenek boldog anyák. Aki meg még előtte áll, az meg fontolja meg ezeket a dolgokat, és igyekezzen ezekhez tartani magát, mert Isten meg fogja ezt áldani. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük neked, Urunk, hogy te teremtetted Ádámot és Évát tetted minden élők anyjává. És köszönjük te néked, hogy az anyaságot egy különös védelemmel ruháztat fel. Áldunk mindazokért a csodálatos és csodálatosabbnál csodálatosabb lelki struktúrákért, amiket a nőkbe teremtettél. És áldunk téged mindazokért a lenyűgöző biológiai szerkezetekért, struktúrákért, amiket ugyancsak beléjük alkottál, hogy anyák lehessenek. Köszönjük néked, Urunk, hogy ha már feleségeink átélték azt a csodát, hogy édesanyákká váltak. Köszönjük édesanyaként, hogyha átélhetük ezt a csodát. És kérünk téged arra, hogy segíts minden édesanyát, itt a gyülekezetben is, de ebben az országban is, és mindenfelé, hogy boldog édesanya lehessen. Ehhez juttass el, Urunk, minden hölgyet. Kérünk téged, hogy add, hogy megtaláljanak téged, megbékéljenek veled, kapcsolatot tartsanak veled, és engedelmesek legyenek. Hadd tudják leolvasni az egyházról ezt a feladatukat, hogy anyává lehetnek. Ez egy kiváltság, ez egy csodálatos lehetőség előttük. Ez egy olyan ténykedés, amivel dicsőítenek téged, és amit te megáldasz gazdagon. És hadd tudják, Urunk, a te védettségedet megtapasztalni a családban, a mi részünkről, férjek részéről is. Köszönjük néked, Urunk, hogy te tudsz mindehhez bölcsességet, szeretetet adni a szívünkbe. Kérünk téged, hogy hadd éljék boldogan az édesanyák az életüket, és ne megkeseredetten, ne elszomorodva, ne kétségbe esve, hanem tényleg áldott emberként. Köszönjük néked, hogy így kérhetünk gyülekezetünkben lévőkért, és mindazokért, akik a környezetünkben vannak. Kérünk, hogy szeress magadhoz minél több édesanyát, hogy aztán ők is hozzád szerethessék a gyermekeiket. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg a kicsinyeinket, akik itt vannak a templomban, munkák ugye a szívükben, hogy ők is tiszteljék a szüleiket, édesanyjukat is beleértve. Segítsd, Urunk, a nagyszülőket, hogy mi is tudjuk őket teljes bölcsességgel, teljes szeretettel körülvenni, de nem isteníteni őket. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket bizonyságot tenni nekik. Itt a gyülekezetben is, de otthon is. Kérünk téged, Urunk, hogy a te közelségeddel ajándékozz meg a betegeinket is, a szenvedő testvéreinket, légy közel hozzájuk, és vonn magadhoz a szíveiket. Gyógyító szereteteddel áld meg őket. Köszönjük néked, hogy mindezeket rád bízhatjuk, a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! És hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jelzem, hogy jövő vasárnap délután házaspári kör lesz, dr. Földesi András testvérünkéknél a Mura utcában, gyerekvigyázás is ott lesz. Tehát jövő vasárnap délután 4 órakor házaspári kör. Hirdetem még a testvéreknek, hogy jövő vasárnap lesz egy másik program is, Isten tiszteletünkön megjelenik a beás cigányok között dolgozó misszionárius testvérünk, férfi testvérünk, aki néhány kilométerrel arrébb dolgozik itt, és beszámolna a munkájáról, szolgálatáról. Akit érdekel, az itt maradhat a jövő vasárnapi istentisztelet után, és meghallgathatjuk ezt az atyánk fiát. Hadd mondja el, hogy milyen munka ez, hiszen hát érezzük és tudjuk is, hogy a magyarországi cigányságnak tulajdonképpen a kitörésre hát sokféle kaput lehet nyitni, de az első kitörési pont az az lenne, hogyha az élő Istenhez találnának, mert onnan Istenből kiindulva változhat meg az ő mentalitásuk, életük, életvitelük is. És hát mindenkit azt hiszem, hogy érdekelhet, hogy hogy dolgoznak ma misszionáriusok ezek között, a cigány emberek között. Hát javaslom, hogyha tudunk rá időt szakítani, maradjunk itt jövő vasárnap Isten tisztelet után, aztán hallgassuk meg ezt az atyánk fiát. Hirdetem azt is, hogy két hét múlva, tehát május 18-án, délután 16 órakor lesz anyák napi gyülekezeti együttlétünk, együtt anyukámmal, ez a címe. Erre is készülődjünk, bár ez két hét múlva lesz, de tartsuk ezt evidenciába, és jöjjünk erre az alkalomra. Befejezésül pedig még azt hirdetem, hogy hónap végén, 24-én és 25-én, ezen a hétvégén délvidéki fiatalok érkeznek ide a gyülekezetünkbe, akik között tavaly végeztünk szolgálatot, illetve a gyülekezetünkből származók is voltak ott és szolgáltak közöttük. Egészen len voltak Szerbiában, és ott egy ilyen ifjúsági tábort rendeztek egy elég nagy csoportnak, sok érdeklődő magyar fiatal volt, és ezek a fiatalok most eljönnének ide Szegedre, és itt mi azt gondoltuk, hogy befogadjuk őket arra a hétvégére, és itt is lenne nekik egy lelki alkalom, kicsit beszélgetnénk velük. Nagyon érdekes fiatal emberek, nem olyanok, mint a magyar fiatalok, de na hát jó velük beszélgetni, és reméljük, hogy jó lesz ez a hétvége velük. És ezen a hétvégén mi fogunk nekik főzni. Nem a főzést kérem a testvérektől, hanem az, hogy aki tud süteményt hozni a gulyásleveshez, az hozzon egy kis süteményt. Tehát, és hogyha valaki vállalja ezt, hogy süt egy kis süteményt, akkor a feleségemnél most szóljon, hogy ő meg tudja ezeket regisztrálni, és tudjuk számon tartani, hogy akkor ki mit vállal el. Tehát ha valaki süteménnyel akar ez az együttléthez hozzájárulni, attól szeretettel fogadjuk ezt. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró éneket énekeljük el, a 479-es éneket, 479, énekeljük el mindegyik versével, utána pedig majd a magyar himnuszt énekeljük. A 479. énekünket énekeljük mind a négy versével, az első vers így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts.
himnuszunkat énekeljük el.
Áldás békességet kívánok!